Dicsértessék a Jézus Krisztus! Apostoli hatalmunk erejével kimondjuk, hogy az Árpádok királyi családjából származó Boldog Margit szűz, domonkos rendi szóror szent. És őt a szentek jegyzékébe fel kell venni, és az egész egyház minden évben mennyei születésnapján, január 18-án ünnepelje emlékét. Bízunk benne, hogy kiengesztelő áldozati hivatását ő, az első apostoli szent király sarja, tovább is folytatja, nem csak szeretett hazájáért, hanem minden nemzetért, akik olyan hevesen küzdenek egymással. Kieszközli a Krisztus szeretetén alapuló nyugalmat és békét az emberiségnek az irgalmasság atyától. A szentélyavatási bullából idéztem, és ez magyarázhatja, hogy noha templomunknak a szentelési évfordulója, ugye október közepén van, Szent Margit ünnepe, ahogy most olvastam is, január 18-án, mégis itt vagyok november 15-én este, és Szent Margitról kezdenék elmélkedni veletek. Miért pont most? Aztán az is egy érdekes kérdés, hogy itt állok egy 700 évesnek látszó, de 85 éves templomban. Egy olyan templomban, amelynek a védőszentje, Szent Margit, több mint 700 évvel ezelőtt élt, és 75 évvel ezelőtt szavatták szentté. Hát ezért vagyok itt most, és ezért kezdtem ezt az elmélkedést, mert 1943. november 19-ére Szent Erzsébet ünnepére keltezte 12. Pius pápa ezt a bullát. Ezt a pecsétes iratot, amely kimondta végre, hogy a mi Boldog Margitunk szent. De hogyan lehet ez? Elfelejtkezett az egyház esetleg arról, hogy egy ilyen csodálatos leány élt itt közöttünk, akkor 750 éve a Földön, itt a Nyulak-szigetén, vagy Nyúl-szigeten. Nem feledkezett el róla az egyház, csak valahogy így hozta az élet. Szent Margit, Margit nővér, Szóror Margit, ugye, ahogy nevezhették egymást akkor, a szentség hírében halt meg 1270. január 18-án. Azon a szekkón a ravatalát láthatjuk, és hogyha besütne a nap, akkor az egyik ablakon is megörökítették. Akkor ott, a zárdában körülbelül 70-en élhettek szórorok, ott voltak nyilván segítőik is, talán Jancsi fráter is ott volt, akit megénekelt az Isten rabjaiban Gárdonyi Géza. Mindenféle csodás jelenségeket tapasztaltak a nővérek. Illatozott Margit teste. Előtte már életében is, de főleg élete, tehát halála után, mennyei születésnapja után följegyeztek csodákat róla. Testvérbátyja, aki még ugyanabban az évben, májusban lett az egész ország királya, egy-két éven belül elindította a szentélyavatási eljárást. Vizsgálatokat lefolytatták, és már 5. István halála után, 4. László király uralkodása alatt elküldték Rómába a jegyzőkönyveket, de újabb lépés nem történt. Egy év múlva megint vizsgálatokat folytattak, aztán leállt az ügy. És az eredeti jegyzőkönyvek elvesztek. Amikor a törökök elől a Pozsonyba menekítették Margit koporsóját, ami akkor még megvolt, abban találták meg 1640 körül a jegyzőkönyvek másolatát. Aztán még ezt megelőzően Károberto, volt egy ilyen királyunk is, mi Károly Róbertként ismerjük, első Károlyként, ő is 50 évvel körülbelül Margit mennyei születésnapja után elindítatott egy eljárást a korábbi jegyzőkönyvek, vallomások alapján. Meg az is leállt. Aztán 1462 és 64 között Mátyás király. Ő is próbálta sürgetni a szentélyavatást, de nem volt sikere. Megjegyzem, hogy egyébként az országban Margitnak élt a kultusza. Elsősorban a domonkosok között, de másrészt azért, miután noha a kolostor zárt közegében élt, szigorú klauzúrában, mégis híres volt, nagy híre volt neki, Szent Erzsébetnek, a szegények védőszentjének, az unokahúga volt ugye ő, nem ismerték egymást, mert 1235-ben már szentté avatták Szent Erzsébetet, és tudjuk, hogy 1242 körül született Margit. Az egész ország területén ismert volt. Szilágyi Erzsébet, Mátyás édesanyja, hát déli magyarországi területeken élt. Ott voltak a birtokaik. Ő nagy Margit tisztelő volt. Noha ekkor még ezt a boldog jelzőt sem tették Margit neve elé, de szentként tisztelték. Aztán a domonkos rend maga megpróbálta megint elindítani a szentélyavatási eljárás, de ekkor már egy új, úgy hívják, hogy pert kellett indítani, ami hát elég nehézkes volt, hiszen akkor már ugye a mennyei születésnapja óta, de a földi születésnapja óta is eltelt akkor már 400 év majdnem. Aztán jönnek Pius pápák. Hatodik Pius pápa a 18. század végén, érdekes, hogy akkor is furcsa, füstös évek voltak Nyugat-Európában, akkor engedélyezte a tiszteletét és az ünnepnének megülését az erdélyi és több más egyház megyében, tehát itt a Magyar Királyságon belül. Hetedik Pius pápa, aki őt követte, ő 1804-ben a január 18-i ünnepnapot engedte, hogy a domonkosok főünnepként ünnepelhessék. És ekkor engedélyezték a boldog jelző használatát. Aztán eltelt megint egy évszázad, ma annyi azért nem, de a 19. század végén pedig végre rájöttek, hogy most egy újabb, hát idézőjelben, kérés rohamot, kérés özönt kell Rómához intézni, és ez ugye eredménnyel is járt, na de miért? És miért pont ekkor? A szentek az egyház tagjaiként, az egyház testének részei, az egyház teste Krisztus. Szent Pálnak ugye van ez a csodálatos hasonlata, hogy mi az egyház tagjai vagyunk, ennek a hatalmas testnek valami kis részecskéi. Mondjuk azt, hogy a szentek az újak. Az új, amely rámutat magára Krisztusra. A szentek, akik magukban hordozták a boldogságoknak a jellemzőit, az Isten országát hirdetik közöttünk. Ezért szentek. A szentek, hogyha írásukban maradnak fent, Akvinói Szent Tamás, Szent Nagy Szent Teréz, akkor lehetnek kézmozgatóizmok. Szent Margit, ő valahol ott az egyház szíve közepén van, valahol. Nem volt látványos az ő élete. Benn élt egy picike kis szigetecskén, egy kolostorban. Egész életében, ugye, amikor oda került, már nem is hagyta el a kolostort. Van egy nagyon aranyos meséje Döbrente Ildikónak és Levente Péternek, a hajómanó meséje. Itt egy kicsi kis alkatrész, egy kis csavar vagy anya nézi csodálattal a hajó dübörgő, füstölő, sípoló, az egész hajót megindító hatalmas alkatrészeit, a dina, mi van abban, dugattyúkat, és mindenféle nagy szerkezeteket, és ő ott húzza össze magát, és nem tudja, hogy ő minek van itt. Hát azok olyan nagyok, meg hangosak, meg látványosak, én meg itt meghúzom magam, itt két valami összeeresztést tartok, még fáj is nekem néha. És egyszer a nagy rászkódástól ez a anya leesik a csavarról, a csavar meg kiesik. Szétesik a gépezet, leáll a hajó. Megtalálják a hibát, visszarakják a csavart, rárakják az anyát, és a hajó ismét dübörög, ismét morog és halad előre. És a kis csavar megtalálta a saját küldetését, hivatását. Hát ezért vagyok én, pedig ilyen pici vagyok. Margitnak ilyen problémája nem volt. Ő a küldetését, ő a hivatását elfogadta, és annak megfelelően élt. Ismerjük az életét, most nem fogok erre kitérni részletesen. Ő többször is ezt a hivatást meg kellett, hogy tartsa, hiszen édesapja jött, hogy az országnak érdeke, már pedig te az országért érsz, kedves leányom, hát menjél hozzá Ottokárhoz, a cseh királyhoz. És ő azt mondta, hogy nem, nekem nem ez a dolgom. És te vagy az én földi atyám, de én Jézus jegyese vagyok, én a mennyei atyának adtam magam, illetve ígértetek ti neki, és én ezt az ígéretet, én ezt megvalósítom. Én elfogadom a küldetésemet, elfogadom a hivatásomat. Ez a szelíd, hát minden bizonnyal nem túl erőteljes, a sok böjtöléstől leányzó, keményen, szeliden, határozottan meg tudta mondani az ország építő királynak, hogy apa, én ezt nem, mert én másra vagyok való. Meg is orrolt rá a király. Érdekes módon ekkor inkább a ferencesek felé kezdett húzni, és ferences templomban is helyezték őt a végső nyugalomra, de Margit kitartott a hivatása mellett. És ha már itt tartok, a boldogságok, Szent Máté evangélium 5. fejezet 9-es vers. Boldogok a békességesek, a békesség szerzők, a békesség építői. Na Margit ezért lett pont ekkor 1943-ban szentté avatva. Már 1938-ban az eukarisztikus kongresszuson, ami itt volt akkor, most már mondhatom is Budapesten, mert ugye másfél év múlva, vagy hát nem egészen két év múlva ismét eukarisztikus kongresszuson ünnepelhetjük az oltári szentséget közösen az egész világgal. Akkor a pápa legátusaként egy bizonyos Eugenio Pacelli volt itt, és imádkozott a jelenlévő százezrekkel, és ő említést tett a Boldog Margitról. Mint egyrészt az ifjú lányok példaképéről, másrészt pedig az életét a hazájáért és a keresztény egyházért áldozó szűzről. És ő volt az, aki a pecsétet rányomta, aki aláírásával szentesítette ezt a bullát, és hangsúlyozottan ott a legvége felé a bullának, ismét felolvasom ezt a kis részt, Bízunk benne, hogy kiengesztelő áldozati hivatását ő, az első apostoli király sarja folytatja nem csak szeretett hazájáért, hanem minden nemzetért, amelyek olyan hevesen küzdenek egymással. Most is aktuális, akkor hát tudjuk, hogy micsoda pusztítás volt. És kieszközli a Krisztus szeretetén alapuló nyugalmat és békét az emberiségnek az irgalmasság atyától. Ferenc pápánk egyik alapgondolata, hogy Isten irgalmas, az irgalom atya. Valamikor, nem is valamikor, 2014-ben, amikor szentté avatták a nagypápánkat, II. János Pált, egy kisfiúnak magyarázta itt a templomban az édesapja, hogy hát boldog II. János Pál volt eddig, és mostantól szent II. János Pál. A kisfiú pedig ugye beemelte ezt, rögzítette, jó, akkor mostantól kezdve II. János Pál nem boldog, hanem szent. Hát, ugye, aranyos mondat, de nem így van, hiszen a szentek a boldogok, mert ők azok, akik hirdetik az Isten országát, mert övék a mennyek országa. Krisztus itt a földön az Isten országát hirdette. Ez a boldogság, aminek érdekes módon a régi magyarban a gazdag volt a megfelelője, a mennyei boldogságot jelenti. Szent Margitnak most a boldog mondásokból, amint említettem, a békesség teremtő jellemzőjét szeretném egy kicsit elemezgetni. Ő ott élt a Margit szigeten, és a hírek azért eljutottak hozzá. Olyan hírek jutottak el hozzá, hogy az ő édesapja, akit nagyon szeretett, és az ő testvérbátyja, István, akit szintén nagyon szeretett, összeszólalkoztak. A két férfi ember összeveszett a saját országukon. Az Árpád-házban néhányszor megkoronázták a trónörököst. Ő volt az ifjabb király. És úgy, mint a mesében, megkapta a fele országát és a fele királyságát a uralkodó királynak. Ötödik István, akkor még csak ugye István herceg, illetve ifjabb király, ő is megkapott, hát ez változó, hogy éppen az országnak melyik részét, de különböző részeinek ő saját jogon ura lett. Saját udvartartással, törvényhozással, vagy törvénykezéssel, igazságszolgáltatással. De úgy látszik, ez nem volt neki elég. És édesapjával szembefordult bizonyos viták miatt. Na most ez az édesapjának nem volt ismeretlen, mert ő is volt ifjabb király, és ő is fordult szembe II. Endrével, tehát a saját édesapjával. És odáig mentek, hogy egymás ellen gyűjtöttek hadat. Apa és fia. A Szent Király, Szent István országának két későbbi uralkodója egymással szembefordult. A krónikák egészen fájdalmas, tehát leírása szerint Szent Margit ezt egészen nagy fájdalommal fogadta. Még jobban ostorozta magát, még több böjtöt vállalt, mert úgy érezte, hogy ez valami olyan szörnyű dolog, amiért ő neki vezekelnie kell. A vezeklést ő a szenvedő Krisztus mintájára vállalta magára. Nem öncélú volt az önostorozása, nem volt neki semmiféle olyan problémája magával, hanem ha Krisztus szenvedett értünk a kereszten, akkor én is vállalom azt a szenvedést, amit ő, illetve azt nem tudom vállalni, de valamennyire én is ostoroztatom a saját testemet, hogy engeszteljek mások bűneiért. Margit a kora gyermeke volt, a gótika korában ez nem volt ismeretlen. Ne a mostanról nézzük, hanem a célt nézzük, hogy ő miért is tette mindezt. Minden esetre ő tényleg szenvedett ettől. Ezt körülbelül ugyanolyan nagy problémának vette, mint az, hogy az Anya Szent Egyházat másút támadják belülről is, kívülről is. És ez a trónharc, ez a belső családi viszály, ez ő benne ugyanezt a fájdalmat keltette. Vezeklése, imája eljutott főképpen bátyja fülébe. Bátyja nagyon szerette a kis húgát, és nagyon érdekes, hogy noha Iszaszegnél ütköztek össze a seregek 1265-ben, és ott bizony 5. István saját maga vezette a seregét, és győzött, legyőzte az édesapját, és az édesapja seregeit mégis a Dunánál megálltak. És itt a Duna szigetén írták alá az most az újabb békeszerződésüket, mert már korábban is volt, és ezt az akkori pápával is szentesítették. Ennek a békeszerződésnek a végrehajtója, azt hiszem, Fülöp esztergomi érsek volt. És az, aki ezt megszegte volna, a kiközösítetésnek lett volna hát az áldozata. Tehát őt kiközösítette volna az egyház. Akkor ezt azért komolyan vették. Szent Margit bennélt ebben a kolostorban. Egy gyenge leány volt, akinek nyugodtan mondhatta volna azt, akár bátyja, akár az édesapja, hogy hát ne haragudjál, kicsikém, de hát te ehhez nem értesz. Ne szólj ebbe bele, ez a férfiak dolga, ez az uralkodás. Én vagyok a király, mondhatta volna édesapja, de én vagyok már, én mert elég erős vagyok, mondhatta volna a bátyja, és nem, elfogadták az ő közbenjárását. Elfogadták azt, hogy a családon belül valaki egy gyengébb, egy a világhoz képest kívülálló személy őket megállásra kényszerítse. Mert mi innen azt mondjuk, hogy békét kötöttek, de a két férfi az meg kellett, hogy álljon az ő útjukon. És Margit próféta lehetett a saját családjában. Pedig ugye ez Krisztus Urunk szerint is, hát majdnem, hogy lehetetlen. Most a többé-kevésbé átadott gondolataimat hallgatjátok. Remélem körülbelül átmegy az, amit, vagy érthető az, amit én szeretnék itt mondani. Ez itt nagyon szép, meghallgattuk, vagy nagyon szépet akart mondani a szónokló. Én most hazamegyek, a villamoson odébb tolom azt a másik embert, mert le akarok ülni. A közérbe rászólok az előttem állóra, mert már túl hosszú ideje fizet. A szomszéddal kipletykáljuk szépen a 3. emeleten lakót, mert hangosan ugat a kutyája. Esetleg egy fohászt, akkor, amikor, nem amikor más veszekszik, vagy amikor más szígy egy harmadik embert, nem, hanem amikor ez bennem elindul. Szent Margit, békesség szerzője, könyörög érettem. Ezzel épülök, és építek, mert aki nem rosszat szól, az jót fog. És akkor onnantól kezdve én is jót tudok szólni. A lélek megadja nekünk a bölcsességet, hogyha már észrevettük, hogy valamikor szólnunk kell a békesség szerzőként, hogy megfelelőképpen tudjunk szólni. Margit attól volt békességszerző, hogy ott bent a kolostorban. A benti, az őt is közvetlenül érintő, és a kinti békétlenségekre érzékeny volt. És kereste a megoldást. Nem csak elfordult, nem elszigetelődött tőle, kereste a megoldást. A problémát hát magáévá tette, és imádkozott annak a megoldásáért, és csak egy megoldást látott, a békét. Mert az Isten fia, ő a béke fejedelme. Olvashatjuk Izaiás jövendőlésében. Ő csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, a béke fejedelme. Hozzáimádkozott Margit. És a békesség szerző azért boldog, mert az Isten fia az, aki békét szerzett mindenkinek, ahogy a Kolosszei levélben olvashatjuk, vagy ahogy a János evangéliumban, békességet hagyok rátok, az én békémet hagyom nektek. Az ő békéjét közvetítjük, hogy Isten fiainak neveztethessünk. A megoldást kereste Margit, és miután boldogok a szelídek, ő szelíden kereste. Szelíden, de nagyon határozottan. Az alázatos, az nem elbújik, hanem elfogadja, felismeri az ő küldetését, az ő hivatását, az ő önazonosságát, és annak megfelelően építi az Isten országát itt lent, itt a földön. És kitartó volt Margit, nem állt le. Szóltak a szórorok neki, hogy mi közöd ehhez, drága Margit, ne ostoroztasd már magad, egyél valamit. Az anyaszentegyházat, az én anyaszentegyházamat, azt rugdossák, verik, akkor én nem élhetek nyugalomban. Ez a kicsi lány hivatkozási ponttá tudott válni. A hatalmas anyaszentegyház akkor a világégés kellős közepén őt mondta ki békeszerzőnek. Ő és ő a mi védőszentünk. Nem élhetünk békétlenségben. És a békétlenség az nem a hírekben kezdődik. A békétlenség az nem 2300 kilométerre tőlünk van. A békétlenség bármikor elkezdődhet közöttünk. Egy odaszólásban, egy nem válaszolásban, egy csúnya mozdulattal, egy nem segítésben, egy rossz gesztusban ne tegyük. Legyünk békeszerzők. Az angol nyelvben a bíró, a sportbíró, a referee. Ő az, akihez folyamodnak. Ő az, akire hivatkoznak. Akiben bíznak, és aki a szabályt alkalmazza és betartatja. A mi szabályunk a béke, ami a saját lelki békénkkel kezdődik, és a mi bíránk pedig senki más, csak a Szent Háromságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. És a lélek az, aki tud szólni bennünk, ha hagyjuk, és ha imádkozunk, úgy, ahogy azt Margit tette, nem egy alkalommal, akár a szórótársai között, akár édesapjával, akár a bátyjával, imáiban. Ezért imádkozzunk hozzá. Hozzá, aki mindig Krisztusra mutat. Most majd, az éneklés után, a szentségimádást Laci atya tartja. Találtam egy szép litániát Árpádházi Szent Margit tiszteletére, ezt majd mondjuk el közösen. És akkor, amikor Margithoz imádkozunk, illetve kérjük az ő közbenjárását, mindig úgy induljunk el az imában és az ima után is ki a világba, hogy azt a békét, őt, a békét hirdessük, aki a béke fejedelme. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.